하도.
Itt Balló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Babai Kristóffal, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársával dr. Kovács Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a budapesti stúdióban jelenlévő kedves vendégemet, Babai Kristófot, aki a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa. Kedves Kristóf, kérlek, oszd meg velünk a választott Biblia ígét.
Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok. Se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre.
Hogyan alakított téged, Kristóf, ez az idézet, ez a gondolat az életedben? Hogyan vezetett?
Hát inkább azt mondanám, hogy az életemből választottam ezt az idézetet, mert hogy az életem során olyan sokszor megéltem az Isten gondviselését, már gondolkoztam róla, hogy regényt írok belőle, vagy legalábbis megemlékezéseket. Gyerektől, koromtól kezdve azt tapasztalom, hogy ha az Istenben bízunk, akkor ő ott van velünk, és lehet, hogy az utolsó, utáni pillanatban, de mindig megsegít azzal, amivel kell. Néha bőségesen is, de néha csak amivel kell, de azzal ott van. És azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy néha az utolsó pillanat után. Azért, hogy fölfogjuk, hogy ez nem rajtunk múlt. Hogy biztosak lehessünk benne, hogy ez nem rajtunk múlt, és így megbizonyosodhassunk róla, hogy ez a jó Istennek a végtelen szeretetéből fakad.
Hol tapasztaltad meg ezt a gondviselést? Azt mondtad, nagyon sok példád van. Mi volt az, amiben úgy nagyon mérehatóan megtapasztaltad a gondviselést?
Hát már gyerekkoromban azt hiszem mondhatom, öten voltunk testvérek. Édesapám fogorvos volt, de hát az az időszak még nem arról szólt, talán ma könnyen hiszik azt, hogy a fogorvosoknak könnyebben megy. Abban az időszakban édesapám sima állami fizetésért dolgozott, és pénzt senkitől nem fogadott el. Nem értünk nagyon könnyen, ezt láttam. De azt is láttam, hogy szűkölködnünk se kell sose, illetve voltak időszakok, amikor úgy gondba voltak a szüleim, de én nem éltem meg gyerekkoromban azt, hogy bármi valódi hiányunk lett volna. Hát aztán, amikor megházasodtam, utána a mi kis családi életünkben meg özönlöttek a gondviselésszerű dolgok. Ha így most nagyon ki kell emelnem valamit, akkor talán a lakhatásainknak a sorozatát emelném ki, ahol lépésről lépésre lehetett tudni, hogy az Úristen ott van, és a tenyerén hordoz minket.
Öt gyereketek van. Azt hiszem, a mai világban ehhez is kell egy komoly isteni ráhagyatkozás, hogy az ember merjen vállalni egy ilyen nagy családot. Hogyan alakult ez nálatok? Gondolkoztatok-e ezen, vagy soha fel sem erült a gondolat?
Mind a ketten sok gyermeket szerettünk volna. Örültünk mindig, amikor a jó Isten megajándékozott minket. Volt természetesen, amit tudatosabban szerettünk volna. Volt, amit jobban ráhagyatkozva az Úristenre kaptunk. Talán csak egyedül az utolsó gyermekünk volt az, ami én nekem jó ideig fejtörést okozott, amíg aztán a jó Isten ott is megszólított egyszer, és elfogadtatta velem, hogy igen, nekünk még szán gyermeket.
Milyen úton, módon szólt hozzád? Mi volt az, ami az utolsó lökés volt ahhoz, hogy igen, jöjjön ez az ötödik gyermek?
Hát a feleségem szerette volna mindig is. Hát én egy kicsit már akkor 4 gyerek után kezdtem hát már kicsit a saját érdekemet is jobban nézni, azt gondoltam, hogy ennyi elég. És akkor egyszer a vakbélgyulladást kaptam, bekerültem a kórházba, és kezembe került egy könyv, Krabnak a mélybenézője, ami egyszerűen csak az Isten és az én kapcsolatomról szólt. Tehát még nem a vallások szintjén, hogy ki milyen vallásban hisz, hanem hogy Isten létezése, Istennek a szeretete és az embernek a viszonya, és ez engem akkor annyira megfogott, hogy egy kicsit egy ilyen második megtérés volt, vagy sokadik megtérés volt számomra, és akkor utána tudtam azt mondani tiszta szívvel, hogy igen, szeretném én is, hogy legyen még egy gyermekünk. És aztán a Jóisten gondviselése nem csak azt mondja, hogy kell még, hanem néha azt mondja, hogy elég. A ötödik gyermekünknek a köldökzsinórján egy valódi csomó volt, és aztán így úgy gondoltuk, hogy talán ezzel ő jelzett, hogy ennyit vár tőlünk.
Te is ötödik gyermek vagy a családban.
Igen.
Édesanyád vagy édesapád volt, aki vallásosabb volt, vagy hogyan éltétek meg a vallásos életeteket?
Édesanyám volt nagyon-nagyon mélyen vallásos, bár gyerekkoromban én nem éreztem különbséget az ő hitük között. Édesapám igazából reformátusnak volt keresztelve, de amikor édesanyámmal összeismerkedtek, és már a házasságon gondolkoztak, akkor édesanyám kérésére édesapám áttért katolikussá. Én sokáig gyermekként nem is tudtam azt, hogy édesapám áttért volt, mert hogy abszolút komolyan és mélyen megélte a hitét. Tehát nekem mind a kettőjük példa volt, de azért felnőtt esedő fejjel láttam, hogy édesanyám hite nagyon-nagyon mély, és tőle kaptam nagyon-nagyon sokat. Ami a hitünknek a megélését jelentette, a számomra mindig példák voltak a szüleim. Ugye egy kis faluban a fogorvos családja az mindig egy minta volt, annak idején még talán sokkal jobban, mint ma. És hát bizony, mi minden vasárnap fölültünk a biciklinkre, bekarikáztunk a faluba, mert kertvárosba laktunk, és elmentünk a Szentmisére. Persze ez nagyon sok akkori pártirányú embernek szúrta a szemét, úgyhogy édesapámat elég sokszor fel is jelentették, de ő különösebben nem foglalkozott ezzel. Gyakorlatilag azért nem kapott Budapesten már állást annak idején, mert klerikális beállítottságú volt. Hát gondolta, hogy ebből a kis faluból már lejjebb nem lehet helyezni, úgyhogy nem zavartatta magát. Ennek egy másik szintere volt, hogy amikor én még nem éltem, ők leköltöztek Tátkertvárosba, ott még nem jártak az iskolába hittanra gyerekek. És édesapám volt az, aki bement, és hivatkozott az akkori törvényekre, hogy jogában áll, és beíratta két testvéremet hittanra, és az első évben ők jártak ketten. Mire én iskolába kerültem, addigra már minden osztályban volt hittanóra. El kellett valakinek kezdenie, mernie kellett abban az időben, de az Úristen itt is látszik, hogy aki bízik benne, annak nem kell félnie.
Mondtad, Kristóf, hogy a lakhatásotok sokszor megoldódott, érezted az isteni gondviselést. Hogyan történt ez?
Elég sok helyen laktunk, és mindegyik esemény ilyen gondviselésszerű volt. Pesterzsébeten kezdtük egy albérletbe, ami Pesterzsébet legöregebb nyári konyhájában, és illetve ahhoz épített kis szobánkban kezdődött. Aztán, hát ott az kevés lett volna a hely a gyermekvárásra, és amikor az első gyermekünket vártuk, akkor egyszer csak valaki szólt, hogy hát volna egy üres lakás a 11. kerületben, hogy nem akarunk-e átköltözni. Hát ez annyival volt jobb, mint az erzsébeti, hogy már komfortos volt, bent volt a fürdőszoba, rendes konyhája volt, és hát odafértünk egy gyermekkel kényelmesen, sőt, aztán a másodikat is oda vártuk. Amikor megszületett volna, akkor megint szólt egy másik ismerős, hogy hát ő éppen bevonul egy szerzetes rendbe, és hát amíg örök fogadalmat tesz, addig nem akarunk-e ott lakni a lakásába. Ez már két szobás volt, úgyhogy oda már tudtuk várni a harmadikat is. Hát aztán voltak bonyodalmak azért lakásügyben is, ez most hosszú lenne elmesélni. Aztán a második kerületbe kaptunk lakáskiutalást, oda vártuk a negyedik gyermekünket. Ami talán ilyen számomra a mesébe élő, az, amikor ezt a negyedik, a második kerületi lakásunkat eladtuk kaptunk talán nagyobb segítséget, de gondviselésszerűen. Tehát nem embertől, vagyis embertől talán, de nem tudom, ebbe egy kicsit most belebonyolottam.
Őrangyalok jöttek.
Igen, őrangyalok jöttek, mondhatni. Hogy az őrangyalok ember képében jönnek, azt gondolom, abban nincsen semmi meglepő, a Bibliában is ilyeneket olvasunk. A történetnek talán az a fonala, hogy el akartuk adni a lakásunkat, mert olyan körülmények adottak, ami nem volt túl kellemes, igazából a felső lakó féláron akarta megvenni tőlünk, és mindent elkövetett, hogy ez sikerüljön. És hát abban az időben nem úgy ment a lakáseladás, mint ma, hogy internet, és akkor több oldalon megjelenik, sok helyen rátalálnak, hanem az ember bement az Express újsághoz, megrendelte a hirdetést, egy hét múlva megjelent, és akkor várta, hogy az emberek telefonáljanak, megbeszélte a találkozót, megnézték, és ha szerencséje volt, akkor talált olyan embert, akivel meg tudott egyezni. Mi is megrendeltük ugye a hirdetést, és amikor megjelent a hirdetés az újságba, akkor bizony valamilyen tévedésből, mai napig nem tudom, kikapcsolták a telefonunkat. Ez azt jelentette, mintha meg se rendeltük volna a hirdetést, ugye azért akkoriban nem volt olcsó a hirdetés, főleg a mi anyagi javainkhoz képest, mert ugye egyedül dolgoztam, a feleségem otthon volt a gyermekekkel, és hát le is mondtunk róla, hogy akkor ez most kidobott pénz volt, de egyszer csak csöngettek. És megjelent egy úr egy hölgyel, hogy hát hozta a hölgyet, mert érdeklődik a lakás iránt. Se a feleségem, se én nem emlékeztünk rá, hogy valaha találkoztunk volna az úrral. A hölgy, aki megnézte a lakásunkat, az pedig éppen belépett volna egy ingatlan közvetítőhöz, ahonnan kilépett ez az úr, és kérdezte tőle, hogy mit szeretne. És ott kint az utcán mondta neki pár szóban, hogy mit szeretne, és az úr azt mondta, hogy jöjjön velem, és elhozta hozzánk. És aztán ez a hölgy, annak ellenére, hogy mi elmondtuk, hogy balhék vannak a ház körül, és hogy picit fenyegetve kényszerítenének, hogy eladjuk a lakást, ez a hölgy megvette a lakásunkat, de ezzel az úrral, aki jött ide, se ő nem találkozott többet, semmi nem találkoztunk többet. Úgyhogy ez egy ilyen kis csoda volt, nem tudom, hogy angyalka volt, vagy egy ember, de az biztos, hogy nagyon hálásak lehetünk neki. A történet másik fele az, hogy nagyon gyorsan kellett lakást keresnünk, hogy a nyár folyamán, hogy szeptemberben már a gyerekek iskolába mehessenek. Hát minden hétvégén körbe utaztuk Budát, mert szerettünk volna Buda környékén találni valamit, de hát igazából vagy a pénzünk volt kevés, vagy nem találtunk megfelelő a lakhelyet. És akkor egyszer megálltunk Pilisvörösváron, de mindenféle cím nélkül. És találtunk egy újságot, amiben volt egyetlen egy cím, ilyen helyi téma jellegű valami akkoriba. Elmentünk a címre, megnéztük a lakást, hát nem volt az igazi, az sem. És kijöttünk, négy gyereket tuszkoltuk be a Trabant kombiba, hátulra szálltunk be, és oda jött hozzánk egy hajlott hátú, nagyon idős néni, és kérdezte, hogy mit szeretnénk. És akkor mondtuk, hogy hát igen, lakást keresünk, azért álltunk itt. Láttam, hogy az eladóházból jöttünk ki. És azt is kérdezte, hogy hát mennyi pénzünk van. Hát mondtuk, hogy mennyi, és szépen, mint egy ingatlanos elkezdte sorolni, hogy melyik 4-5 lakást tudja eladó állapotban. És a legelső lakás, amit mondott, és mondta, hogy lehet, hogy már kisincs író, hogy eladó. Oda elmentünk, és rögtön meg is tetszett, és úgy láttuk, hogy nagyon jó lesz. És akkor így félig meddig meg is egyeztünk, és a házunktól egy utca saroknyira van egy szép templom, és mivel láttuk, hogy nyitva van az ajtaja, elmentünk oda, gondoltuk, bekukucskálunk. És szerencsére be tudtunk menni, mert épp takarították a templomot. Hát egy nagyon hangulatos, otthonos kis szent család templom volt, és amikor láttuk, hogy szent család templom, akkor ez egy akkora pecsét volt arra, hogy oda kell költöznünk. Aztán meg is vettük a lakást, és azóta is nagyon boldogok vagyunk, hogy ott élhetünk, ott lakhatunk az első perctől kezdve.
Hogyan ismerkedtetek meg a feleségeddel? És mikor? Hány éve vagytok ti házasok?
31 éve lesz. Pasarétre jártunk hittanra mind a ketten. Vagyis én már régebben oda jártam hittanra, a feleségem pedig oda költözött a bérletbe, mert ő főiskolás volt Budapesten. Hát oda az Agykó László atya hittanjára jártunk együtt. Aztán én közben elmentem katonának, ő megvárta, hogy visszajöjjek, bár én erről nagyon nem tudtam. És hát amikor visszajöttünk, akkor hát még volt egy ismerkedésem, az a lány nem volt vallásos, így rá kellett döbbennem, hogy sokkal jobb, hogyha az ember azokkal az értékrendekkel keresi a társát, amiben maga is élni szeretne. És akkor már elég gyorsan rátaláltam a Ritára, hát ugye ő is várt rám, azért nem volt nehéz.
Öt közösségbe is jártatok együtt, fiatalok közösségébe?
Hát ez egy fiatal hittancsoport volt. Én még jártam a Városmajori Hittanra, a feleségem pedig egy karizmatikus közösségben járt. Aztán oda elcsalt engem is, úgyhogy egy ideig oda is jártunk. De hát én most magam nevében tudom mondani, hogy nagyon jó volt, és nagyon sokat kaptunk, és tanultunk a karizmatikusoktól. Én mondhatom, hogy a személyis imádságot is ott tanultam meg tőlük, de valahogy nem az én utam volt, nem a mi utunk volt. Aztán a Jóisten úgy irányította a dolgokat, hogy Pasaréten László atya egyszer nem tudott eljönni hittanra, amikor mi mentünk, nem tudtuk előre, és akkor ott voltunk, hogy hát most elmarad a hittan, és hallottuk, hogy Barsi Balázs atya tart egy zárt közösségnek. Ugye ez még a régi rendszerben volt, rendszerváltás előtt volt, amikor ilyen közösségi dolgokat elég rossz néven vették, és bizonyos vallásgyakorlásokat nem lehetett nagyon nyíltan folytatni. És akkor hallottuk, hogy ott egy zárt közösségnek tart Barsi Balázs atya valamilyen előadást. Hát én Esztergomba jártam a ferencesekhez, és ott engem tanított is Barsi Balázs atya, úgyhogy mondtam a Ritának, aki ugye akkor még nem volt a feleségem, hát menjünk be ide, mert Balázs atya ismer, nem fog kidobni minket. És akkor berángattam szegényt oda, és Balázs atya éppen a ferences világi rendről tartott nekünk, vagyis annak a közösségnek előadást, hogy az mi is volt régen, és hogyha egyszer majd lehetne ilyen Magyarországon, akkor milyennek is kéne lennie. Annyira megfogott mind a kettőnket, engem is, és a Ritát is, hogy hát mind a ketten úgy jöttünk ki, hogy mind a ketten mondtuk, hogy igen, ezt szeretnénk. Úgyhogy gyakorlatilag még mielőtt jegyesek lettünk volna, már azelőtt tudtuk, hogy mind a kettőnk azon az úton szeretne járni. Így aztán később, amikor eljuthattunk oda, akkor, és már házasok voltunk, akkor be is léptünk a ferences világi rendbe.
Babai Kristóffal, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársával dr. Kovács Katalin beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu